meg dicsérő szavakat mond a művekről, hanem maradjunk ott, és próbáljuk meg a képeket, a művészeket, a látogatókat egy beszélgetés során valami, ami kellemes élményé ötvözni.
Még egyetlen momentum a beszélgetés végén. Egy ilyen fajta kezdeményezéssel, mint a pap, ezzel ki lehet lépni a nemzetközi térre is? Van ilyen szándékuk?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen az építkezésnek a korszakában vagyunk, olyan projekteket szeretnénk keresni kurátorokkal, művészettörténészekkel, akár művészekkel is, amelyek hazai területen szólnak elsőként, de második lépésként azt gondoljuk, hogy a mai magyar kortárs művészetnek az igazi komoly kitörési lehetősége a nemzetközi piacokon van. Nem szabad egyből nagy meg a kiállításokra, meg ilyenekre gondolni. Én azt gondolom, hogy ha néhány művész, és itt nem csak magyar, hanem a körülöttünk levő országok művészeit is értem alatta, okos, úgy gondolnám, hogy érdekes, újszerű koncepció alapján hoz létre műveket, és ezt be tudjuk mutatni, ebből ki lehet lépni a nemzetközi piacra, és egy értéket lehet bemutatni, ami akár piacképes is tud lenni.
Köszönöm szépen, Molnár Mihállyal műgyűjtővel beszélgettünk itt a Mecénásban, a Pepper Art Project gazdájával. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és a kiállításhoz, a kezdeményezéshez sok sikert kívánok. Viszont hallásra!
Köszönjük szépen, és várjuk Önöket a kiállításon, honlapunkon.
Viszont hallásra!
Köszönjük szépen, minden jót!
A honlapot a www.pepperartprojekt.com oldalon találják, megpróbáltam a végét betűzni. A félidő című kiállítás pedig december 2-ától január 10-ig látogatható hétfő és csütörtök között 13 és 17 óra között a Tátos utca 15/B-ben. A Mecénás véget ért, köszöni a figyelmüket a szerkesztő Balogh József, legközelebb egy hét múlva jelentkezem a kortárs képzőművészet aktualitásaival, kiállításokkal és tárlatokkal itt a Klubrádió. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Addig is www.klubradio.hu. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra van. Szerdán tárgyalja a kormány a módosító javaslatokat. A BKV szervezetek a minibuszrend tender eredményének visszavonását követelik. Írország szerdán ismerteti 15 milliárd eurós takarékossági tervének részleteit. Jó napot kívánok, Szabó Kati vagyok. Támogatja a Fidesz frakció a költségvetési tanács támogatásának nagy részét elvonó egyéni képviselői indítványt, közölte Lázár János frakcióvezető. Aki arról is beszámolt, hogy a Fidesz frakció azt javasolja majd Schmidt Pál köztársasági elnöknek, hogy minél hamarabb, legkésőbb november végén nevezze meg jelöltjét a legfőbb ügyész személyére. Hozzátette, hogy reméli december 6-án dönthet az országgyűlés a legfőbb ügyészről. További részletek Fekete Tóth Esztertől.
Délelőtt ülést tartotta a Fidesz frakció, ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót a Fidesz frakció vezetője Lázár János, aki elmondta, hogy holnap kezdődik meg a költségvetéshez benyújtott módosító indítványokkal kapcsolatos politikai egyeztetés, és szerdán tárgyalja majd a kormány az indítványokat. Lázár János szerint várhatóan még a héten eldől, hogy mely módosítókat fogja támogatni a kormány. Beszélt arról is, hogy a frakció külön nem tárgyalta ma a fideszes Varga József költségvetési tanácsra vonatkozó indítványát. Ez egyébként arról szól, a képviselő azt javasolja, hogy a független költségvetési tanácsnak jövő évre a tervezett 835,5 millió forint helyett 10 milliót adjanak, a többit roma ösztöndíj programra fordítaná. Lázár János sajtótájékoztatóján azonban hozzátette, hogy ha fenntartja Varga József ezt a javaslatát, a frakció támogatni fogja. Úgy fogalmazott, hogy ez nyilvánvalóan nem a költségvetési tanács az üzenete ennek, hanem a roma tanulók támogatása. Az MSZP szóvivője Török Zsolt erre később úgy reagált, hogy a kormány meg akarja szüntetni a költségvetési tanácsot, amiért az kritikát merészelt megfogalmazni vele szemben. A Fidesz frakció vezetője egyébként sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy azt fogja javasolni a köztársasági elnöknek, hogy november végéig tegyen javaslatot a legfőbb ügyes személyére. Lázár János szeretné, ha december elején az országgyűlésnek lehetősége lenne arra, hogy megválassza a legfőbb ügyészt. Stúdió.
Fekete Tóth Eszter, köszönjük szépen. További híreink. Tiltakozik a BKV 3 buszos szakszervezete a MIDI buszos tender eredménye ellen. Szerintük olyan nyertest hirdettek, amely több hatályos jogszabályt is megsértett, valamint vizsgálat és nyomozás is indult ellene. Az érdekképviseletek ezért azt követelik a cégvezetéstől, hogy vonja vissza az eredményt. Közleményük szerint azért tiltakoznak, mert a döntéssel hosszabb távon rossz a munkavállalóknak és az utasoknak is, ami végül a jegyárak emeléséhez is vezethet. A BKV múlt pénteken közölte, hogy az Orange Wiz nyerte a 40 midibusz üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást. Olcsóbb lesz szerdától a benzin, 2 forinttal csökken itthon az ára, a gázolajé most ugyanannyi marad, értesült piaci forrásokból a holtankoljak.hu portál. A benzin országos átlagára így 341 forint lesz, a gázolajé 330 forint marad, a benzinkutak árai eltérhetnek egymástól. Írország szerdán ismerteti 15 milliárd eurós takarékossági tervének részleteit, erre még az uniós hatóságoknak is rá kell bólintaniuk. A Nemzetközi Pénzügyi Segítségért folyamodó ország 4 éves hiánycsökkentési programmal 2014-el szorítaná le 3% alá az államháztartás hiányát. Ennek keretében a kormány csak jövőre 6 milliárd eurót akar lefaragni a deficitből. Az ír történelem legkeményebb költségvetésében várhatóan 10%-kal csökkentik a jóléti kiadásokat, visszavágják a minimálbért és különadókat is kivetnek. Mégül az időjárásról, estig marad a borongós, esős idő, később Nyugat-Dunántúlon már megszűnhet az eső, többfelé erős szél fújhat. A nappali 8-13 fokról éjszakára 3-8 fokig hűl majd le a levegő hőmérséklete. Friss hírek, időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld Klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 óra 30 perctől. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Bekeményítenek a szakszervezetek. Az MSOS szombati kongresszusán 6 pontos állásfoglalást fogadtak el. Mindemellett többek között azonnali tárgyalásokat kezdeményeznek a nyugdíjrendszer átalakításáról. És még fel sem soroltam mindent. Ráadásul demonstrációs bizottságot alakított 3 közszolgálati munkavállalókat tömörítő szakszervezet december elejére demonstrációt készítenek elő. Mindenről beszélgetek mindjárt Pataki Péterrel, az MSOS régiói elnökével. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Bekeményítenek a tűzoltók is. Megelégelték 11 éves veszőfutásukat és a jogosan járó jussukat szeretnék. Hogy miért éppen most jött elő megint ez a téma? Mert úgy érzik, az új kormány, bár a választások előtt konkrétan megígérték nekik, hogy rendezik az elmaradt túlóra pénzeiket, nemhogy azt nem teljesíti, a költségvetési tervezetből az is kiderül, 1 forinttal több jövedelemre sem számíthatnak a tűzoltók jövőre. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elfogadhatatlannak tartja a reálbérek csökkenését, a törvények, valamint a kollektív szerződések alapján járó tisztességes jövedelmek visszamenőleges megadóztatását fogalmaznak. Tiltakoznak a jogbiztonságot támadó törvénymódosítások ellen, és azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a nyugdíjrendszer átalakításáról. Ezeket lehetett olvasni a hétvégén. A telefonnál Pataki Péter, az MSOS régiói elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És akkor még egy mondat, egy személyes mondat, ugye a szombati szakszervezeti kongresszuson megerősítették tisztségükben a korábbi vezetőket, tehát ezért mondtam azt, hogy ön a régiói elnök, ön ismét elnök lett, és ami még nagyon fontos, hogy elfogadtak egy 6 pontból álló nyilatkozatot is, amely ugye, amiket felsoroltam, többek között a visszamenő adóztatás és a reálbérek csökkenése elleni tiltakozásokat fejezi ki. Vagyis nagyon elkezdtek bekeményíteni nekem ez az érzésem.
Igen, ez egy általános vélemény, amivel kapcsolatban én 2 dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy, és ezt véletlenül sem vegye magára sem ön, sem a rádió, de van egy általános amnézia Magyarországon. Mindenki hajlamos úgy csinálni, mintha az MSZOS az elmúlt 8 évben soha nem tiltakozott volna semmi ellen. Én azt gondolom, illetve nem gondolom, hanem tudom, hiszen én voltam az elmúlt 4 évben is az MSZOS választott vezetője. Pontosan ugyanilyen keménységű és hangvételű, sőt néha még keményebb hangvételű tiltakozó közleményeket tettünk közzé. Például 4 évvel ezelőtt ugyanígy a kongresszuson. Aztán utána minden olyan kormányintézkedésnél, minden olyan parlamenti döntésnél, ami meggyőződésünk szerint a munkavállalók érdekeit jelentősen sértette, vagy mondjuk olyan megoldásokat hozott, ami mondjuk nem fér össze az európai szociális párbeszéd értékeivel. Tudom, hogy van rajtunk egy ilyen bélyeg, aminek az okát is tudom természetesen, hiszen a választások idején, a korábbi években az MSZOS támogatta az MSZP-t, és ebből vezetik le sokan, hogy akkor mi soha kritikát nem fogalmaztunk meg.
Hát én meg egészen más úton jutottam el idáig, és nem amnéziás vagyok, csak azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog került most, nem is nyilvánosságra, jött össze, fogalmazunk így, reálbércsökkenés, a jövedelmek visszamenőleges adóztatása, ők úgy fogalmaznak, hogy a jogbiztonságot támadó törvénymódosítások, tehát hogy sok-sok, amit most így összegyűjtve egy csomagba, ez ellen tiltakoznak, és azt gondolom, hogy az elmúlt 20 év során ennyiféle dolog egyszerre még nem jött össze, ezért mondtam azt, hogy a mostani tiltakozásuk talán pontosan, mert hogy nagyon sok olyan dolog van, ami ellen tiltakoznak, különlegesebb, mint a többi volt.
Én azt gondolom, hogy a helyzet különlegesebb. Abból kell kiindulni, hogy a jelenleg a hatalmat gyakorló párt egyfelől mindenhatónak tartja magát, másfelől mindenre olyan módon felhatalmazottnak, hogy bármit csinál, arra hivatkozik, hiszen a választók ezt akarták tőle, függetlenül attól, hogy a választások idején mondta-e vagy nem, vagy éppen esetleg az ellenkezőjét mondta. Igen, egyetértek, ezért ilyen koncentráltan és határozottan kellett nekünk fogalmazni ezekben az ügyekben. Ezen kívül számtalan apróság van, ami vitát jelent, de az mondjuk a normál működéshez tartozik, de én is azt gondolom, hogy van néhány olyan hangsúlyos kérdés, amit nem lehet szó nélkül hagyni.
Mert mondhatom azt, hogy megszoktuk, hogy a bértárgyalások miatt mindig hangoskodnak a szakszervezetek, zárójelben megjegyzem, hogy ez is az önök dolga többek között, de azt, hogy gyakorlatilag 5-6 pontért, ez azért nem megszokott. Kezdjük akkor, beszéljük végig ezeket a dolgokat. Kezdjük a végén a nyugdíjrendszer átalakításával.
Igen. A nyugdíjrendszer átalakításának a szorgalmazása az MSZOS részéről, de a többi szakszervezeti kollégákat is nyugodtan ideérthetem, az nem mai keletű ügy. Az előző kormánnyal is folyamatos vitában voltunk azért, hogy egy-egy elemét rángatni vagy módosítgatni a nyugdíjnak, a nyugdíjrendszernek, az nem jelenti azt, hogy egy olyan nyugdíjrendszert hozunk létre, ami fenntartható biztonságot jelent a jelen nyugdíjasainak és a jövő nyugdíjasainak is. Ezt mi korábban is mindig elmondtuk, akár a korhatáremelésről, akár a előrehozott, tehát a külön szabályokról, vagy akár az induló nyugdíjak meghatározásáról volt szó. Azért ismételtük meg, mert ugye most egy nagyon durva lépés történt a nyugdíjrendszerrel. Jelesen a korábban létrehozott rendszer egyik lábát, a tőkefedezeti lábát támadta meg a kormány, mégpedig nagyon érdekes kommunikációval. Először ugye azt mondta, hogy kvázi kölcsönveszi az ott lévő pénz egy részét, vagyis hogy nem fizettük be 14 hónapon keresztül a járulékokat, majd visszaadjuk, így kezdődött. Aztán jött, hogy ja, hát nem fogjuk soha visszaadni, aztán úgy jött, hogy tulajdonképpen az egész árat meg kéne szüntetni, és ma ott tartunk a kommunikációban, hogy ez egy nyugdíjreform értékű lépés. Mi azt gondoljuk, hogy ha nyugdíjreform értékről beszélünk, akkor az egészről kell beszélni, és meg kell találni, ha ennek értelme van, lehet értelme, akár a tőkefedezeti rendszernek is a helyét egy nyugdíjrendszerbe, de ahogy ezt most a kormány csinálja, úgy nem lehet ezt tenni.
Önök is úgy gondolják, hogy a nyugdíjrendszert előbb-utóbb át kell alakítani, mert ez így már tarthatatlan. Tehát nem itt van a vita önök között.
Persze, hát ez teljesen nyilvánvaló, mindenki ismeri az ügyeket. A választ is persze hallottuk gazdasági miniszter úrtól, az OET-be, hogy a nyugdíjrendszer megoldása az az, hogy 1 millió új munkahely lesz és 1 millió gyerek fog születni. Ezek nagyon jó válaszok, csak nem tudjuk, hogy ez mitől lesz, mikor lesz, és hát a nyugdíj az tipikusan egy olyan dolog, amit 20-30 vagy 50 évre előre kell látni, hogy hogyan fog működni egy rendszer, és tényleg meggyőződésünk, ahogy ezt írtuk is, hogy egy valódi nyugdíjrendszer az egy igazi társadalmi konszenzuson alapuló rendszer kell, hogy legyen, hiszen mindannyian részesei vagyunk a dolognak, amíg dolgozunk, fizetjük az ehhez szükséges járulékokat, akár a felosztókirovó vagy munkanyugdíjrendszerről van szó, akár egy tőkefedezeti részéről, vagy a kettőnek a kombinációjáról. Nem mondtuk se egyikre, se másikra, hogy az a jó megoldás, mi azt mondjuk, hogy a tapasztalatokat figyelembe véve le kell ülni, nagyon hamar, holnap utántól kezdve, és csinálni egy új nyugdíjrendszert, ami mindenki megelégedésére szolgálhat, vagy legalábbis bízunk benne, hogy olyan legyen.
Van önöknek erre elképzelésük?
Én azt gondolom, hogy nem a szakszervezetnek kell ezt önmagában kitalálni, rengeteg szakmai anyag van. Ne felejtsük el, volt egy nyugdíjkerekasztal, ott a legkülönbözőbb elfogultságú, vagy álláspontú, vagy megközelítésű, igen kiváló nyugdíjszakértők írták le a véleményüket. Sokféle megközelítés van, korrektan végigvéve, hogy előnye, hátránya, várható következményei. Elkészült egy ilyen háttéranyag, és azóta ezt senki nem használja, hanem a jelenlegi kormány simán és egyszerűen költségvetési mozgástér megteremtéséért elinstandolt egy pénzt, és azt gondolja, hogy ezzel meg is teremti, ez a költségvetésből és a költségvetést megalapozó törvényekből egyértelműen kiolvasható, hogy ezt a nyugdíjpénztári ágban lévő eddig odafizetett pénzt, illetve, és ez még érdekesebb, az ott lévő névre szóló vagyont akarják a következő 3-4 év saját politikai vagy gazdaságpolitikai hátterükként használni. Szó nincs arról, hogy ez a nyugdíjrendszert alakítaná át.
Menjünk tovább. Jövedelmek visszamenőleges megadóztatása. Ugye arról van szó, hogy elfogadta a parlament a 98%-os különadót, ami 5 évre visszamenőleg hatályos.
Igen. Erre nem tudok más mondani, mint amikor először meghallottam, akkor is az szakadt ki belőlem, hogy ez elképesztő. Tehát én azt gondolom, hogy a világon ilyet csak elvakult diktatúrák tudnak csinálni. Ez tényleg alapvetően engedi meg a jogbiztonságot, hogy visszamenőlegesen, törvényesen járó pénzeket praktikusan elvesznek adórendszer címén. Ráadásul pontosan tudják, hogy ez a magyar alkotmányosságba és a korábbi alkotmányossági gyakorlatba se fér bele, ezért ugye még módosították az Alkotmánybíróságról szóló törvényt is, hogy ne lehessen megakadályozni. Ez egy teljesen elképesztő dolog, és akkor ugye mi itt ilyen szakszervezetként, meg a munkavállalók, meg az állampolgárok oldalán állva tiltakozunk ellene, de szeretném felhívni arra a kis rövid hírre a figyelmet, ami nem tudom, hogy kinek tűnt föl, hogy a Német-Magyar Kereskedelmi Kamara igencsak aggodalmát fejezte ki a visszamenőleges hatályú szabályozás miatt, mint általános megközelítés miatt, hiszen gondoljuk el, hogy ez tényleg olyan jogbiztonsági kérdés, a tulajdonnak a biztonságát veszélyeztető kérdés, ami hát nem csak az egyszerű honpolgár saját vagyonát, hanem bizony az ide befektetni akarók, vagy akár az itthon befektetni akarók, hogy ne mondják azt rám, hogy itt a multik meg a külföldiek szekerét tolom. Én azt gondolom, hogy aki itthon fektet be, annak se biztos semmije, hogyha bármikor egy politikai erő a parlamentben úgy dönt, hogy ja, hát ez neki valamiért nem tetszik, vagy szüksége van pénzre, és akkor majd utólag kivet rá egy adót, hogy ha már ezt ide tetted ezt a pénzt, akkor ennek egy részét meg ad ide.
Nekem meg az jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha valaki megkapta a kielégítését 5 éven belül, de mondjuk meghalt, és örökölték a gyerekei azt a pénzt.
Ez egy álkérdés, erre a parlament kitért, és csináltak egy ilyen módosítást, de ez csak azoknak jut eszébe, akik nem olvassák az adótörvényeket, és nem tudják, hogy az adóalanyiság az adózó halálával megszűnik. Tehát nincs adóöröklés, ez egy alapvető tévedés. Tehát nem lehet visszaszerezni az örökösöktől, az adóalanytól lehet visszaszerezni adóval kapcsolatos ügyet, ha egyáltalán lehet. És ugye arra hivatkozott a törvény, hogy azért 5 év visszamenőleges, mert 5 év a kvázi elővülési idő adó ügyekben, tehát az APEC 5 évig, egészen pontosan 6 évig megnézheti, hogy az adott évben fennálló jogszabályok szerint adóztam-e.
És mi van akkor, hogyha mondjuk valaki ezt a teljes jövedelmét úgy, hogy volt beadta egy közhasznú alapítványnak?
Akkor is le kell adóznia, hát az az ő problémája. Nem, ez egyszerűen egy elképesztő jogszabály. Nem lehet semmilyen indokkal megvédeni.
Mindjárt.
Az az egyetlen egy, hogy a méz igazságérzete, hogy szedjük vissza a pénzt. Erre egyébként megvolt a szakszervezetnek a javaslata, természetesen csak adóéven belül, hogy aki törvényesen kapta a pénzt, törvény vagy kollektív szerződés szerint, aztól ne lehessen visszamenni. És akkor a külön menedzser szerződések ilyen-olyan sumákolások alapján kifizetett egyéves meg fél éves munka után kifizetett nagy pénzeket vissza lehetett volna szedni. Ezt mi soha nem akartuk megakadályozni. Mi az ellen tiltakoztunk, hogy törvényesen járó pénzt bárkitől visszavegyenek, no pláne visszamenőleges hatállyal. Ebben egyébként az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács is egységesen foglalt állást, elutasított rá a javaslatnak ezt a részét. Abban volt különbség, hogy a nagy többség szerint egy szervezetet kivéve azt mondtuk, hogy ami törvényesen jár, ahhoz nem lehet hozzányúlni. Volt egy szervezet, a munkástanács, amelyik ezt a 3,5 milliós összeghatárt képviselte. Ez történt.
Mindjárt folytatjuk, egy perc türelmet szeretnék öntől is és a hallgatóktól is kérni.
Köszönöm.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
A Lehel csarnok mindig friss hazai árukkal, széles választékkal, ingyenes parkolással és hagyományos piaci hangulattal várja kedves vásárlóit a hét mindennapján. Mert tudja, a Lehel mindig egy kicsivel több és egy kicsivel olcsóbb.
Új Leonard Cohen könyv és koncertalbum. Megjelent a zseniális dalszerző, előadó, költő élettörténete egy hiteles, gyakran fanyarul szórakoztató könyvben és tavalyi koncertturnéjának legemlékezetesebb pillanatai. Leonard Cohen, Hallelujah, a könyv, a legfontosabb alapmű, a kortárs zene egyik legizgalmasabb története. Keresse az új Leonard Cohen könyvet és az új koncert CD, DVD-t és Blu-ray lemezt is a libri.hu/Leonard Cohen weboldalon és a könyváruházakban.
Üdvözöljük negyedünkben, ahol jó élni, jó sétálni, jó parkolni. Ahol mindenki megtalálja, amit keres. Koncert, színház, kiállítás, film, hangséta.
Mi az a hangséta?
www.negyedhatnegyedhét.com. Téli fesztivál a Zsidó negyedben és a Kinomoziban december 1 és 8 között.
Megjelent a HVG diploma különszám 2011. Részletes útmutató felvételizőknek. Hallgatók véleménye az oktatási intézményükről. Részletes tájékoztatás a hallgatói támogatásról és a diákhitelről. Diplomák és elhelyezkedési esélyek, ahogy a piac látja. Keresse az újságárusoknál.
Tudta, hogy Európa egyik első lovasútja kőbányát kötötte össze Pestre? Ismeri meg a reformkor műszaki fejlesztéseit, azt a kort, amelyben megszületett a Láncvíd, a gőzhajózás és a vasút. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kiállításában felülhet a lóvasútra, felmehet az első magyar gőzhajóra, soha eddig nem látott dokumentumokat ismerhet meg.
Népszabadság előfizetéséhez választom színházbérletet vagy kedvezményes üdülést. Céléves előfizetés mellé 2 személyes nemzeti színházbérletet biztosítunk. 1 éves előfizetés esetén vendégünk egy éjszakára az ön által választott szállodában. A részleteket keresse a Népszabadságban. Utazzon és járjon színházba a Népszabadsággal!
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Továbbra is Pataki Péterrel, az MSOS régiói elnökével beszélgetek, akivel hát nagyon sok olyan dolog van, amire azt lehet mondani, hogy a szakszervezeteknek nagyon úgy tűnik, hogy betelt a pohár. Olyannyira, hogy a tiltakozások hatásosabbá tételére demonstráció szervezését kezdték el, és akkor most itt ugorjunk egy nagyot, a közszolgálatban működő szakszervezetek jelentették ezt be. Közös bizottságot hozott létre a szakszervezetek együttműködési fóruma, az autonóm szakszervezetek szövetsége és az MSOS. Tényleg azt jelenti, hogy utcára vonulnának az érdekvédők?
Demonstrációs bizottság létrehozása az azt a célt szolgálja, hogy ha és amennyiben nem jön létre a további tárgyalás a közszférában, illetve nincs remény, hogy ebben a fordulóban az látszik, hogy nem mozdul el a kormány álláspontja, akkor kénytelenek leszünk a demonstráció eszközéhez nyúlni. Egészen pontosan ezt jelenti, és akkor ilyenkor azt szokták mindig megkérdezni, hogy mit keres ott az MSOS. Hát két okból is részt kell, hogy vegyünk a dologban. Egy, az MSOS-nek is vannak olyan tag szakszervezetei, amelyek a közszférában dolgozók jelentős részét képviselik, a szociális területen dolgozók, a szakképzésben elsősorban, közoktatásban, de elsősorban a szakképzésben dolgozókét, vagy polgári alkalmazottakét a honvédségben. Úgyhogy ő miattuk, amúgy is nyilvánvalóan részesei vagyunk ezeknek a tárgyalásoknak az okétban is. Illetve van még egy fontos dolog. Nagyon furcsán néz neki az ügy, hogyha mi az Országos Érdekegyeztető Tanácsban tárgyalva, a tárgyalásoknál, ahogy eddig áll a dolog, majdnem, hogy evidenciának lehet venni, hogy az adórendszer változásából következő hátrányokat kompenzálni fogják a kötelező elemeknél, és nagy valószínűséggel az ajánlás is e felé fog kialakulni, ha létrejön.
Ez mit jelent? Vagyis
az azt jelenti, ugye, hogy a jelenlegi adórendszeri és járulékrendszeri változások miatt, ha valakinek a bére nem változik, tehát nincs béremelés, akkor jelentős vesztesége lesz, kevesebb lesz, amit hazavisz. Ez pedig, hogy tudjuk, hogy miről van szó, két szám, az egyik, ez a bérből és fizetésből élők 88,5%-át érinti így, hogy más megközelítést mondjak, mindenkit, aki 350 000 forint bruttó alatt kap fizetést. Ez pedig egy hatalmas tömeg, és ha megnézzük, akkor ez bizony a közszférában foglalkoztatottaknak nagyon jelentős részét ugyanígy érinti, mint a versenyszférában, mert nincsenek ennél magasabb jövedelmek ott sem pedagógusok, sem egészségügyiek, sem szociális munkások, sem önkormányzati alkalmazottak nem keresnek ennél többet. Tehát egy cipőben járunk. Ha pedig egy cipőben járunk, akkor az nem működik, hogy az egyik felén, ami a versenyszféra, közszolgáltatás és magánszféra, ott elismeri a kormány, hogy kompenzálni kell, és ezért olyan javaslatot tesz a kötelező elemekre és az ajánlásra, hogy legalább a nulla pozíciót érjük el nominálisan, és akkor nem beszéltünk az áremelésről, csak arról, hogy forint fillérre ugyanannyi legyen a nettó, de ezt a közszférában nem kell betartani, ott csökkenhet a nettó kereset nyugodtan. Hát nyilvánvaló, ezt nem lehet szó nélkül hagyni.
Ugyanakkor olyan hangokat is hallani, hogy az emberek addig, míg konkrétan a pénztárcájukon, illetve a fizetési papírjukon nem látják és nem érzik, hogy kevesebbet keresik, hát nehezen hadrafoghatók, vagyis hogy nem nagyon mozdíthatók. Még mindig így látják önök ezt?
Hát nézze, ez egy belső dolog. Általában ez így van, hogy igazán akkor kezd mindenki morogni, amikor meglátja a jövedelmét. Azért írtuk ugye mi ebben a közleményben is a kongresszuson, hogy attól, mert valaki a sör alá tétlen fogja megcsinálni a következő adóbevallását majd egy év múlva, és kiderül, hogy kevesebb volt a jövedelem egész évben, mint korábban, attól nem lesz boldog. Tehát ezt tudjuk. Az a kérdés, hogy ugye mennyire lehet mozgósítani a tagságot. Én azt gondolom, hogy ez a mi dolgunk belül, hogy világosan bemutassuk nekik a számokat, világosan bemutassuk, hogy milyen lépésnek mi a következménye. A közszférában azért ne felejtsük el, hogy már 3 éve be vannak fagyasztva a bérek. Minden évben nagyon kemény tárgyalások voltak, sztrájkbizottság is volt, és valamit mindig lehetett a kormánnyal megállapodni, valamilyen, a legalább a legalacsonyabb jövedelmű, vagy az alacsonyabb jövedelműeknek valamiféle kompenzációt, egyszeri juttatást idén, semmilyen ilyen kormányzati javaslat nincs, tehát, hogy úgy mondjam, még kozmetikázni sem próbálja a kormány, és ne felejtsük el még egyet, hogy egyébként meg úgy állandóan minden kormányzati ember megjegyzi, hogy ja, és 25-30 ezerrel pedig kevesebb álláshely is lesz a közszférában. Tehát még az állásvesztés veszélye is ott van a jövedelem csökkenés mellett.
Önök legalábbis, akik létrehozzák a demonstrációs bizottságot, azt mondták, hogy a jövő évi költségvetés elfogadása előtt szeretnék megtartani a demonstrációt. Hát olyan nagyon sok idő ahhoz már nincsen, tehát mindenképpen idén kell valamikor.
Hát természetes, tudnék, a demonstráció nem azért van, hogy önmagunkat megnyugtassuk, és akkor jaj, de jó kidühöntjük magunkat, hanem az lenne a cél, hogy hát hogy mondjam, segítsük ezzel a tárgyalásoknak, a valódi tárgyalásnak a létrejöttét, valamint, hogy hát nyilvánvalóan nyomást gyakoroljunk a döntéshozókra, hogy változtassanak a jelenlegi elképzelésükön. Ennek a változtatásnak a terepe pedig a közszféra vonatkozásában természetes